testvérén, nézem az órát, mert belső órán az 45 percre szól, de szeretnék meg beszélni, úgyhogy igazából két dologról szeretnék szólni. Az egyik az hogy gondoltam, hogy valami erőteljes felütése legyen ennek az Oktoberfestnek idén Tatán, de aztán persze arra is rájöttem, hogy egy ferences kapucinus templomban pár napra Assisi Szent Ferenc ünnepe előtt a ferences szerzetes nem nagyon szólhat, úgyhogy Assisi Szent Ferenc Mária tiszteletéről nem lenne szó. És nagyon fontos az, hogy Szent Ferenc nem a barokk kornak az embere. A barokk kor az, amelyik, mint ahogy ez a templom is, de valahogy nagyon sok érzelmet élt át, vagy vitt bele a hitébe is, vagy éppenséggel mondhatjuk azt is, hogy a vallásos érzelmekre úgy odafigyeltek, és hát egy barokk templomnak az építészete is, és főleg a díszítése is, az sokszor tanúskodik ezekről a gazdag érzelmekről. Ugye egy fiatal számára én eddigi életemben a leghosszabb időt a Máriarádióban töltöttem, hanem iskolában, és fiatalokat kicsit fanyalognak állam a barokk templomoktól, és hát hogy a gotika az aztán ilyen csodálatos, meg misztikus. Na most nincsen semmi baj a barokkal. Voltam így, hogy sok gotikus templomot láttam napokon, heteken keresztül, és már elhatároztam, hogy a következő gotikus templomban már besenjek, mert nagyon szépek, de hát mindegyik voltak éppen egyforma. Na most két barokk templom, nincs egyforma, egy falusi barokk templom is a maga kis népies érzelmével, egyszerűségével, mint egy ilyen szobaszerű melegségével, azért egészen más. Na de mindegy, ízlések különböző. A lényeg az, hogy Szent Ferenc nem ír hosszú körmondatokat Máriával, vagy hosszú-hosszú litániákat mindenféle jelzőkkel, hanem ő még a barokkor előtt élt, és valahogy a maga korára jellemzőek a kifejezése is. Azzal együtt, hogy érzelmekben ő nem volt szegény, egy költői lélek volt, de ezzel együtt tulajdonképpen úgy érzem, hogy az ő Mária tisztelete a 21. század embere, vagy akár még egy fiatal számára is, hát nagyon jól fogható. Tulajdonképpen néhány imádsága maradt fönn, ami Máriát megszólítja, ezek sem hosszúak, és az egyik az a Boldogságos Szűz dicsérete címet viseli, amelynek tulajdonképpen a fő gondolata az, hogy szűz voltál és templommá lettél. Na most ugye a nyugati nyelvekben, latinban, az olaszban is, meg hát más nyelvekben is az egyház szó, az megegyezik a templom szóval. Tehát játszanak is ezzel egyébként a keresztény költők, írók, hogy egyszerre jelenti ez, hogy szűz lettél és templommá lettél, vagy hát valamiképpen az egyháznak a modellje vagy a mintája lett Mária ez szerint, és amiben a Szent Ferenc leginkább meg tudja ragadni, az az, hogy Krisztust adta a világnak. És hát ez valami megfogja őt, meg hogy az egyházban találkozó Krisztussal, ez a gondolat Szent Ferencnél másnak is megjelenik, és voltak éppen ez az alapja az ő Mária tiszteletének. Nem fantáziálozom túl sokat, hogy Mária konkrétan hogyan élt, vagy milyen erényei voltak, hanem úgy röviden és egyszerűen az összes erényeit felhúzza Máriát, de hogy legesleginkább ez a Krisztus adni a világnak. És ugye az evangéliumban van egy nagyon drámai kis jelenet, amikor ugye Jézus rokonai keresik őt, beszélni akarnak vele, szólnak is Jézusnak, és Jézus nem akar velük találkozni, pedig az édesanyja is ott van, és azt mondja, hogy ki az én anyám és testvéreim. a mennyei atyám akaratát teljesíti, az nekem, mint testvérem, nővérem és anyám. Ugye valószínűleg az embernek az édesanyja az furcsán érinteni mindenki, mindnyájunk az édesanyját, hogyha ilyeneket mondanánk. Tehát, hogy ez egy nagyon különös, vagy egy furcsa jelenet, vagy megszólalás Jézusról, tehát valóban a szituáció is nagyon fura, hiszen a Márk evangélium harmadik fejezetében ugye azt olvassuk erről, hogy a rokonai azok azért keresték Jézust, hogy mert elterjedt róla, hogy elvesztette az eszét, és hogy erőnek erejével hazudjék. Na fura, lehet, hogy akkor a rokonok fölkerekednek, valahogy arra éreznek rá, hogy valami nem stimmel, ez egy dolgos fiatalember volt, rendesen dolgozott, házat épített. Mi az, hogy most akkor itt felcsapott vándortanítónak, meg csodálat lesz, és valahogy az lehetett a benyomásuk, hogy ennek nem lesz jó vége. Amiben mondjuk maguk között jegyezzük meg, hogy igazuk lett, hiszen Jézus végül is kivégezték. Tehát valahogy akkor itt fölkerekedtek, hogy most ebből elég, megessünk ennek véget, ez nem kellemetlen a családnak is, hogy ilyeneket híreztelnek Jézusról. És mit jelent az, hogy erőnek erejével hazavigyék? Nem tudjuk, hogy ezt hogyan gondolták, hogy megfogják, csak megmondják neki, hogy jó, akkor ebből elég ez, hogy befejezted, aztán szépen hazajössz, van munka, újra megfogja a szerszám végét, és akkor dolgozunk. Na, minden esetben, hogy az édesanyja hogy volt ott ebben a jelenetben, ezt nem tudjuk pontosan, ez nem derül ki az evangéliumokból. Gondolhatunk egyébként arra is, hogy talán a feszültséget akarta csillapítani a rokonokban, vagy a rokonok és Jézus között. És minden esetben ekkor mondja Jézus ezt a mondatot, hogy ki az én anyám és testvérei. Hát nagyon furcsa lenne mondom, hogy valamelyik nem ismerné fel a saját édesanyját, vagy nem akarná felismerni. Úgyhogy viszont érdekes, hogy ez a mondat, ami lehet, hogy Máriának fájdalmas is volt, talán értette is, legalábbis egy síksággal, vagy egy piarista költő, ugye ezen gondolkozik a Keresztút cím egyébként csodálatos költeményében, a 13. stációban, úgyhogy ez lesz az egyik, amit ajánlok mindenkinek, hogy síksággal Keresztút 13. stációját olvassa el, és hát ez a költő megpróbálja valahogy beleérezni, hogy mit élhetett át Mária, amikor ezt a mondatot hallotta. De minden esetre, ugye ezt nem tudjuk, hogy Mária mit élt át, viszont pont ez a mondat, ez a fura mondat, és ez a nagyon különös jelenet a későbbi korok keresztény embere számára, meg szentély számára, ugye valami új felismerésre nyitott a kutat méghozzá arra, hogy hát akkor ezek szerint Máriának, az apostoloknak, azoknak, akik Jézust ismerték, azoknak nem volt semmi előjük velünk szemben, akik elgondolkoztunk azon, hogy hát milyen nehéz nekünk hinnünk, vagy Krisztust követnünk, mennyivel könnyebb volt azoknak, akik látták, vagy ismerték a názáreti Jézust a földi életében. Egyébként akkor ebben úgy tűnik, hogy nem volt nekünk könnyebb. Lehet, hogy bizonyos szempontból nekünk könnyebb, akik már példákat látunk magunk előtt, hogy a hit számára, és hogy valamiképpen Szent Ferenc is ebben a mondatban belekapaszkodik, hogy hát akkor ezek szerint mi is a szavunkkal, a cselekvésünkkel, a szeretetünkkel, az imádságunkkal Krisztust adhatjuk ennek a világnak. És hogy ő leginkább ebben kapcsolódik Máriához, úgyhogy hát mondom, itt a héten lesz Szent Ferencnek az ünnepe, az ő Mária tiszteletéről, akkor hát ennyit jegyezzünk meg, és hát tudjuk magunkkal, hogy akkor ezek szerint mi is lehetünk, ugye a Szentlélek templomát, ez a Szentírási kép, és Krisztus adhatjuk ennek a világnak, Mária is nem csak a templomnak, hanem az egyháznak is lesz a prototípusa, a öntőformája, hogy hát az egyháznak sincsen más dolga ebben a világban, mint Krisztus közelebb vinni az emberekhez. Ez az egyik, amit akkor el szerettem mondani, és a másik, ami egy elsőre eszembe jutott, hogy kicsit tájékozottam az elmúlt évek október fesztjeiről, hogy mi mindenről volt szó, és nem tudom, hogy persze nem végeztem teljes körű áttekintést, de talán itt mi magyarok nem nagyon emlegetjük sokat a fájdalmas üzenet, a Máriának a szenvedését. Na most nem azért beszélek erről, mert valahogy a szenvedésről akarok túl sokat beszélni, mert ez lenne nekem a gondolkodásomnak a fókuszában általában, de azért Máriával kapcsolatban mégis elgondolkodható az, hogy boldog asszonynak nevezzük. Ugye, ha az ember közlekedik, jövünk, megyünk, akkor akár most már az autópályák mellett is, de hát kisebb utak mentén gyakori, hogy látunk egy-egy keresztet. És ha megnézzük véletlenül a rajta jövő feliratokat, akkor általában kiderül az, hogy valaki ott szenvedett balesetet, nem egy esetben ugye fiatalon, és hát a szülei ezt az emléket állították neki, és amikor valamiképpen ezzel szembesülünk, akkor mindig tudjuk azt, hogy valahogy az emberi érzékünk meg a gondolkodásunk szerint a gyermekét elvesztő szülő fájdalma az, amit nem lehet fokozni. Tehát ami a szenvedésnek, a veszteségnek a csimboraszója, amit sosem szeretnénk átélni, és amit az elvesztésünknek se kívánunk. És hogy már ennek ezt át kellett élni, és az a különös, hogy mégsem elsősorban fájdalmasaként gondolunk rá, hanem boldogaszonként. Hogy vajon mi az ő titka, mi az a boldogság, ami kiradírozni tudja azt a szenvedést is, ami, hát mondom, a mi észjárásunk szerint nem fokozható, mert ez talán ezért biztos érdemes lesz végighallgatni ezeket a októberfesztes beszédeket, meg alkalmakat, de hát ebből most csak az első részére, kicsit Máriának a fájdalmára irányítanám a figyelmünket, méghozzá, hogy ez nekem miért lett a szívügyem egy kicsit, az nem a szenvedés oldaláról, nem is a Mária oldaláról közelítettem hozzá, hanem a zene oldaláról, és akkor itt a másik ajánlatom, amit akkor ugye az ismétlés kedvéért Sicsánon keresztül 13 stáció, és akkor a másik az pedig Dvorák, Antonin Dvorák csezeneszerző Stabat Mater című műve. A Stabat Matereket sok zeneszerző írt, és ezek általában nem olyan nagyon hosszúak, kivéve Dvoráké, úgyhogy ez egy 1 óra 18, 1 óra 20 perces zenemű, tehát tényleg rá kell szállni az időt. Én meghallgattam kb. 30-szor, úgyhogy hát tényleg egy sok időt kell rászállni. Na most lehet, hogy elsőre unalmas, de hát a nagy dolgok az unalmasak általában, és az, ami mindig csillog, az annak általában ugye sokszor tartalma nincsen. Az igazán komoly dolgok azok viszont az unalmon túl nyílnak meg a számukra, tehát ne várja azt senki, hogy elsőre bele szeret ebben a zeneműbe. Viszont azt kell hozzá tudni, hogy Dvorák ezt akkor írta, amikor nagyjából egy év alatt 3 kisgyermekét elveszítette. Tehát, hogy autentikus a mű, és bele tudta magát élni a Susanna fájdalmába. Úgyhogy igazából ennek a költeménynek, vagy ennek a zeneműnek az alapja pedig egy költemény, ami szintén Ferences gyökerű, nem tudjuk egészen pontosan beazonosítani a szerzőjét, úgyhogy hát úgy éreztem, hogy ez is ezek közé a falak közé való. Ez 20 versszak, mindegyik 3 soros, tehát 60 sor a költemény, ki is nyomtattam, nem fogom felolvasni. Nagyjából ismerjük az Álla gyötrött Istenanya kezdetű népének, ennek a magyar fordítása, annak is sok-sok-sok versszaka van. Úgyhogy ahhoz, hogy hozzám egy magyar fordítást, ehhez kell csinálnunk mindössze ennek a 60 soros költeménynek négy szakaszát említeném itt meg, és a legelső, az volt a képen egy ilyen tárgyilagos észrevételezése annak, hogy hát valaki ott áll azon a helyen, ahol a gyermekét megölik. Nem csak, hogy meghal természetes úton, vagy valami hosszú betegségben, amikor van mód erre, fölkészül erre a tragédiára, hanem hogy egész egyszerűen az események olyan fordulatot vesznek, az elleni irányuló gyűlölet, az emberrel lévő aljasság, tehát ez olyan szinten összesűrűsödik, hogy hát megölik a kivégző helyre mutatják a gyermekét. Hát tulajdonképpen ez az első néhány verszak, hogy ez a tudat, hogy a gyermekét elvesztő szülő fájdalmát az az, ami emberi értelemben nem fokozható. Következő szakasza ennek a költeménynek az, hogy valamiképpen elkezd együtt érezni Máriával, hogy tényleg, hát amikor mi találkozunk egy olyan emberrel, aki elvesztette a gyermekét, akkor bennünk is, hát nem csak ez a tudat van, hogy hát ő neki most biztos nagyon rossz, hanem hogy együtt érzünk vele, osztozunk a fájdalmával. Ez a második szakasz ennek a költeménynek. A harmadik szakasza pedig, ugye megdöbbentő módon az, hogy elkezd ebből a szenvedésből részt vállalni, vagy részt élni, hogy hát a magam szenvedésével, a magam gyötrelmével, hát legalább valamit enyhíthessek az ő fájdalmát, vagy valamiképpen megérezhessek, akkor valamicskék akkor, amit az üzenye átélt. Tehát ez egy szép hosszú szakasz ebben a költeményben, amiben akkor ez a költő, meg egyáltalán a keresztény ember, az már nem csak az agyával szemléli ezt a jelenetet, nem csak együtt érez Máriával, hanem egyenesen részt vállal, sőt egyenesen részt kér abból, hogy átél azt, amit Mária átélt, nem egyszerűen csak a fájdalommal együtt, hanem hát a szeretettel együtt, ami őt Jézushoz fűzi. Ez a harmadik szakasza ennek a költeménynek, és akkor hova lehet ezt ugye még fokozni, vagy mi lesz a negyedik szakasza ennek a 20 versszaknak? Hát egyenesen az, hogy mivel fölismerte, együtt érzett, sőt részt vállalt Mária szenvedéséből, tulajdonképpen ezen a jogcímen, hát akkor abból a sorsról is részt kér, ami Máriát illette, vagyis az üdvösségből kér részesedést a maga számára. Tehát, hogy akkor Máriával szerette osztozni, nem csak a fájdalmában, hanem az üdvösségében is. Szóval szép ennek a kibontakozása, nem azért kezd el bevonulni Máriának a szenvedésére, hogy utána benyújtassa a számlát, hanem valahogy az ész, a szív, tehát az együttérzés révén, hát ez az egész lényével való belehelyezkedés, osztozás után, hát egy ilyen lehetőséget ismer föl, hogy hát akkor, hogyha ő Máriához és Jézushoz ennyire közel került, hogyha Mária annyira közel volt Jézushoz, hogy hát egy anya átéli a gyermekének a szenvedését. Nem csak gondol rá, nem csak tud róla, hanem elszenvedi azt, ami a gyermekét éri, és hát ennek a következtében ugye Máriát testestől, lelkestől Jézus mennybe vette, hát akkor, ha én is részesedtem Jézusnak és Máriának a fájdalmával, akkor nekem is lehet egy picike része az üdvösségben. Úgyhogy hát ez a logikája a költeménynek, és ezt énekli meg ez a, hát mindegyik Stabat Mater, amit ugye megzenésítettek, mert ezt a költeményt foglalták ugye hangokba, de mondom, Dvořák az egyenesen oda jutott ebben az osztozásban, hát ő a gyermekét készítette el ez idő alatt. Úgyhogy talán még nem tudom, hogy nagyon a két dolog, ez volt a bevezető, tehát hogy ez idáig tényleg csak a rámondolás. Úgy gondoltam, hogy ennek a mai estének az igazi tartalma, tehát két ilyen nagyon döbbenetes szellemi kincs adja meg, az egyik akkor Sík Sándornak a keresztútja, és a másik Dvorzsáknak a Stabat Materem, úgyhogy hát vegyék ezt a házi feladatot, és foglalkozzanak ezzel a két csodával.
Isten fizesse meg!